Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
Kedves hallgatóink! Nagy csütörtöki református istentiszteletet közvetítünk Tiszanagyfaluból. Igét hirdet Andrássy Gergely, a gyülekezet lelkipásztora.
Nagy csütörtök estén köszöntelek benneteket az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, innen a Tiszanagyfalui Református Gyülekezet imaterméből. A kialakult helyzet miatt a mostani istentiszteleten lélekben van jelen a gyülekezet, de a liturgiában szereplő énekeket egy korábbi itteni felvételből tudjuk beilleszteni a mai istentiszteletbe. Így hívjuk segítségül a mi Urunkat, és magasztaljuk őt a 226. dicséret éneklésével. A 226. dicséretünk így kezdődik: Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom. Mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, magasztalunk téged ezért a különleges alkalomért. mert bár ma este nem lehetünk együtt templomainkban, imaházainkban, mégis egy lelki közösségben vagyunk mindazokkal, akik ezekben a percekben is rád figyelnek. Köszönjük, hogy ünnepünk lehet. Mert bár valamennyire be vagyunk zárkózva, és korlátozottak a lehetőségeink, ezek a körülményeink semmilyen hatással nincsenek a te hatalmadra, a szeretetedre. Sőt, talán ebben a kiszolgáltatott helyzetben még nyitottabbak vagyunk a te igédre és annak üzeneteire. Most is ezért hallgatjuk ezt az istentiszteletet. Nézhetnénk a tévét, fürdethetnénk a gyerekeket, vagy készülődhetnénk a holnapi dolgainkra, mégis várjuk a te ígéret és üzeneteidet. Szeretnénk megerősödni benned és általad. Így kérünk, Urunk, szenteld meg ezt az esti csendes időt, és lelked által fedj, incs, biztas minket akaratod szerint. Az Úr Jézus érdeméért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Most hallgassuk meg gyülekezetünk zenekarának szolgálatát, Berkesi Sándor, Uram, közel voltam hozzád című énekére figyeljünk. Istennek igéje, melyet szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok most közöttetek, írva található a Bibliaolvasó kalauz által a mai napra rendelt három történetben. Mindhárom történetből egy-egy szakasz szeretnék felolvasni, hallgassuk figyelmesen. Először is Mózes második könyvéből, a 12. rész válogatott verseit olvasom. Mondjátok meg Izrael egész közösségének. Ennek a hónapnak a 10. vegyen magának mindenki egy bárányt, családonként és házanként egy bárányt. Ennek a hónapnak a 14. napjáig tartsátok magatoknál, azután este felé vágja le Izrael egész gyülekezeti közössége. Vegyenek a vérből, és kenjék a két ajtófélfára és a szemöldökfára azokban a házakban, ahol megeszik. Mert átvonulok ezen az éjszakán Egyiptom földjén, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, akár ember, akár állat az. De az a vér jel lesz házaitokon, amelyekben ti laktok. Ha meglátom a vért, akkor kihagylak benneteket, és ti rajtatok nem lesz pusztító csapás, amikor megverem Egyiptom földjét. Most hallgassuk meg a mára rendelt 116. Zsoltár válogatott verseit is. Körülfontak a halál kötelei, a sírtól való rettegés fogott el engem, nyomorúságban és bánatban vagyok. De az Úr nevét hívom segítségül. Ó, Uram, mentsd meg életemet! Kegyelmes és igazságos az Úr, irgalmas a mi Istenünk. Légy újból nyugodt lelkem, mert jól bánt veled az Úr. Megmentettél engem a haláltól, szememet a könnyhullatástól, lábamat az elbukástól, az Úr színe előtt járhatok az élők földjén. És harmadjára pedig a nagycsütörtöki eseményekből olvasok fel egy szakaszt, a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 22. fejezetének válogatott verseit. Elérkezett a kovásztalan kenyerek napja, amikor fel kellett áldozni a húsvéti bárányt. Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, és ezt mondta nekik, tudnélik Jézus. Vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a húsvéti vacsorát. Mert mondom nektek, hogy többé nem eszem ebből a húsvéti vacsorából, amíg csak be nem teljesedik ez az Isten országában. És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és e szavakkal adta nekik. Ez az én testem, amely ti érettetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta, e pohár az új szövetség az én vérem által, amely ti érettetek ontatik ki. Amen. Kedves testvérek, más ez a nagy hét, mint az eddigiek. Más ez a nagy csütörtök, mint bármelyik korábban, hiszen világszerte veszélyhelyzet van. Hetek óta tartanak már a korlátozások, és ki tudja, mióta ez az első olyan nagy csütörtök, amikor a hívők nem mehetnek templomba. Én mégsem szeretnék leragadni a kialakult helyzet elemzésénél, hanem inkább figyelnék a Szentírásra. Hiszen veszélyhelyzet ide vagy oda, Isten igéje a kezünkben van, elérhető. Kétlem, hogy a Bibliaolvasó Kalaú szerkesztői előre látták volna a 2020-as év tavaszának eseményeit, így még csodálatosabb azt felismerni, mennyire aktuális és mennyire összecseng a mai napra rendelt 3 ige szakasz. Krízis helyzet, Isten irgalma és megmenekülés. Ez az a hármas folyamat, amely mindhárom történetben felismerhető, és amely által Isten bátorítani szeretne ma bennünket. Vegyük hát sorra történeteinket, és engedjük, hogy Urunk megszólítson minket. Mózes 2. könyvéből olvastam fel az első történet egy részét, melyben a választott népet több évszázadnyi fogság után a 10. csapás éjszakáján találjuk. Izrael fiai végignézték az első 9 csapást, és úgy gondolom, kezdték elhinni, hogy Isten valóban meg akarja őket szabadítani az egyiptomi rabszolgaságból. Még fogságban vannak, de már él bennük a reménység a szabadulásra. Ebben a kritikus pillanatban szólal meg az Úr, és elrendeli a páska bárány feláldozását. Elmondja, hogyan fog végigmenni az Úr angyala Egyiptom földjén, és figyelmezteti népét, hogy mit és hogyan kell feláldozni ahhoz, hogy ne érje őket veszedelem. Vagyis Isten közli az övéivel, hogy a sok megpróbáltatás után most kész irgalmasan bánni velük. Az azonban, hogy irgalmas lehessen, szükség van egy áldozatra. Egy hibátlan, egyéves hím bárányt, juhot vagy kecskét kell beszerezni, hogy a páska estéjén irgalmat nyerhessenek. Izrael elvégzi a feladatot, a családok összegyűlnek, elfogyasztják az áldozati állatot, és vérével megjelölik az ajtót. Az Úr angyala pedig Isten ígérete szerint véghez viszi pusztítását. Ahol nem találta meg az áldozati jószág vérét, ott meghaltak az elsőszülöttek. Ahol azonban ott volt a jel, ott kiáradhatott az Isten irgalma. A szabadulás azonban nem csupán ennek a különleges éjszakának a túlélésében mutatkozott meg. A fáraó, látva gyermeke halálát, azonnal hivatja Mózest, szinte küldi, zavarja el Izrael népét az ő földjéről. A választott nép pedig útra kell, csak úgy kisétál Egyiptomból, majd szárazlábbal át kell a Vörös-tengeren, és látja tengerbe fulladni a fáraó seregét. Micsoda szabadulás! Nekünk talán csak egy jól ismert történet, de az akkor élőknek életük eseménye és Istenbe vetett hitük alapja lehetett. Krízis helyzet, Isten irgalma és megmenekülés. Pontosan ugyanezt a hármasságot figyelhetjük meg a mai napra rendelt 116. Zsoltárban is. Dávid ebben a Zsoltárban is beszél arról, milyen próbákat kellett átélnie. Körülfontak a halál kötelei, a sírtól való rettegés fogott el engem, nyomorúságban és bánatban vagyok, mondja. És higgyük el, nem túlozza el élete krízis helyzeteit. Gondoljunk csak bele, milyen próbákat élt át. Felkent királyként menekülnie kellett Saul elől. Hosszú időn keresztül bújdosott, erdőkben, barlangokban lakott, mert elődje üldözte őt, meg akarta ölni. Biztosan volt Dávidnak jó néhány álmatlan éjszakája, amikor azon gondolkodott, hogy mi lesz vele másnap. Hogy fogja túlélni a vadállatokat, hogy fogja túlélni Saul támadásait, és hogy fog valaha is a trónra kerülni. Jogosan mondja, körülfontak a halál kötelei. De hasonlóan szörnyű érzés lehetett az is, amikor Betsabétól született első gyermekét el kellett engednie. Micsoda tragédia lehetett számára, hogy az ő vétke miatt gyermekének kell bűnhődnie. Mindig tragédia, amikor egy szülő elveszti a gyermekét, de amikor ennyire nyilvánvalóan Dávid bűne miatt hal meg a gyermek, az aztán tényleg borzasztó érzés lehetett. Nem véletlenül írja, nyomorúságban és bánatban vagyok. És felhozhatnánk az ő életéből a népszámlálás esetét is. Amikor Dávid megpróbálta felmérni, hogy mennyi ereje, micsoda hadserege van, a büntetés pedig Isten csapása, a dögvész. Dávid személyes bűnét az egész nép megszenvedte. Egy kollektív, mindenkire kiható válság ismét csak az ő gyarlósága miatt. Dávid tehát nagyon jól tudta, hogy mit jelent kritikus helyzetben lenni, és milyen is az, amikor a halál kötelei körülfonják az ember életét. Mégis ebből a Zsoltárból is kiderül, hogy Dávid mindvégig érezte Isten jelenlétét. Tudta, hogy szereti őt az Úr, és bízott az ő irgalmában. Kegyelmes és igazságos az Úr, irgalmas a mi Istenünk, mondja az 5. versben. És valóban az volt. Isten irgalmában bízott a menekülés idején, belékapaszkodott a gyászokban, de még a dögvíz csapását is azért választotta, mert azt mondta, inkább essem az Úr kezébe, mert igen nagy az ő irgalma. Dávid tudta, hogy Isten irgalma annyira nagy, hogy még a megígért, még a megérdemelt büntetést is felül tudja írni. Isten irgalmából pedig a nyomorúságok után Dávid megtapasztalta a szabadulást is. A Saul elől való hosszú menekülést végül dicsőséges uralkodás követte. Nagy sikerek, gazdagság, épülő birodalom. De gyászaiban is vigaszt kapott, amikor Isten több gyermekkel is megajándékozta őt. Fiára, Salamonra bízta a templomépítést, mert az Úr úgy látta jónak, hogy a fiú alkalmas lesz erre a szolgálatra. Ha már Dávid maga nem építhetett templomot, öröm tölthette el a szívét amiatt, hogy Salamon fia beteljesítheti ezt a különleges feladatot. És bizony a népszámlálás utáni csapásban is észrevehette az Úr kegyelmét, mert bár sokfelé pusztított a kór, de Jeruzsálem előtt megállt az Úr haragja. Krízis helyzet, Isten irgalma és megmenekülés. Dávid nagyon jól tudta, mit jelentenek ezek a fogalmak. A saját bőrén tapasztalta meg mindegyiket. Nála jobban csak az Úr Jézus élte át mindezt. Harmadjára nagy csütörtök eseményein keresztül vizsgáljuk meg az ő szemszögéből is ezt a folyamatot. Nagy csütörtök estéje az Úr Jézus számára is krízis helyzet volt. Jól ismerjük a történetet, amelyben a tanítványok alszanak, Jézus pedig vért verejtékezve fohászkodik mennyei atyához. Testi-lelki szenvedése elkezdődött. Tudja, hogy mi a küldetése, mégis ott a Gecsemáné kertben azért könyörög Jézus, hogy lehetőleg ne kelljen kiinni a szenvedés poharát. Érzi, hogy nem lesz egyszerű az előtte álló néhány nap, és mivel magára öltötte az emberi testet, annak minden velejárójával együtt, ezért gyötrődik, vívódik és fél. Ebben a feszültségben azonban már is megszólal az Isten irgalma. Mert miután kétségeiről beszél atyának, végül alázattal zárja le mondani valóját, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Tisztában van vele, hogy szenvednie kell, sőt meg is fog halni, de azt is tudja, hogy mindezt a tanítványokért és az egész emberiségért teszi. Az utolsó vacsorában is utal erre, amikor így fogalmaz, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Aztán így folytatja, e poháram az új szövetség az én vérem által, amely ti érettetek ontaték ki. Ti érettetek. Hát ez az Isten nagy csütörtöki és irgalma. Hogy Jézus tudatosan szenved, és tudatosan adja oda önmagát, érted és értem. Nem a főpapok és írástudók sikere volt az ő elfogatása, aztán később kereszthalála, hanem az Isten irgalma, az Úr Jézus tudatos, szeretetből fakadó döntése. És hogy teljesül a folyamat harmadik része? Hát úgy, hogy nem az Úr Jézus menekül meg, hanem az ő kereszthalála által mi emberek. Ahogyan az Egyiptomból való szabaduláskor a páska bárány vére miatt megmenekültek a zsidók, úgy menekült meg az egész emberiség az Úr Jézus megtöretett teste és kiontatott vére által. Ilyen az Isten irgalma. Nem azt nézi, hogy milyen nagy áldozatot kell hoznia, hanem azt, hogy mennyire szeret bennünket. Egyszülött fiát adta értünk a kereszten. És mi már azt is tudjuk, hogy Jézus nem csak meghalt, hanem fel is támadt, hogy bűnbocsánatot és vele való örök életet nyerjünk általa. Így menekülhetünk meg, általa, aki miattunk, értünk és helyettünk ment a keresztre és a kározatba. Kedves testvérek, krízis helyzet, Isten irgalma és megmenekülés. A mára rendelt történeteket nézve, ráismerhetünk mostani élethelyzetünkre is. Végezetül ezen gondolkodjunk el. Először is mindnyáján azt tapasztaljuk, hogy mi is, ahogy sokan a bibliai történetekben, krízis helyzetben vagyunk. A koronavírus járvány miatt egy olyan feszült állapotban élünk, amire idáig nem nagyon volt példa. Naponta figyeljük a híreket, hogy hány új fertőzött van, hányan haltak meg Magyarországon, és milyen új korlátozásokat vezet be az ország vezetése. Próbát élnek át a családok is. Idáig az volt a baj, hogy kevés az idő az együttlétre, most pedig talán hirtelen túl sok lett a jóból. Szülők idegeskednek a gyermekek házi feladata miatt, házastársak veszekednek az összezártság eredményeképpen. De a tágabb családi, ismerősi körben is szinte mindenkinek van oka az aggodalomra. Vagy szüleink, nagyszüleink miatt aggódunk, akiket nem látogathatunk meg, vagy a gyermekeinket, unokáinkat féltjük, akiknek most nélkülözniük kell segítségünket. És bizonyára vannak ismerőseink, barátaink, szeretteink az egészségügyben, a kereskedelemben, a forrozásban, a szociális ágazatban, értük is aggódhatunk. De valljuk meg őszintén, krízis helyzetben vannak gyülekezeteink is. Bezártuk a templomot, leálltunk a közösség gyakorlásával, és számos kérdésre kell választ találnunk. Próbálkozzunk-e internetes közvetítéssel, vagy inkább ne? Megtegyünk-e mindent azért, hogy üzeneteket juttassunk el a gyülekezeti tagoknak, vagy engedjük, hogy az otthoni csendesség, a bibliaolvasás és az imádkozás eddig is meglévő szokása most még nagyobb szerepet kapjon? És mit csináljunk, mi lelkészek? Dolgozzunk kétszer annyit, hogy digitálisan mindent oda tegyünk a gyülekezet elé, szerkesszünk és hordjunk ki hónapokra elegendő lelki iratot, vagy inkább tanuljunk meg egy kicsit csendben maradni, böjtölni, és foglalkozzunk a családunkkal, a gyülekezetért való imádsággal, saját lelki megerősödésünkkel. Bizony krízis helyzetben vagyunk. De milyen jó, hogy a mai három igeszakasz mégiscsak arra mutat rá egységesen és egybehangzóan, hogy amikor az Isten választottjai próbát élnek át, mindig eljön az az idő, amikor megszólal az ő irgalma is. Hadd mondjam azt, hogy ez az idő már el is érkezett. Hiába vagyunk krízis helyzetben, az Isten irgalma már jelen van körülöttünk. Mert ha más szemszögből nézzük ezt a válsághelyzetet, azt láthatjuk, hogy nem csak válságos időszaknak, hanem akár kegyelmi időszaknak is nevezhetnénk ezeket a heteket. Gondoljunk csak bele. Idáig sok család szétszórtságban élt, férjek és feleségek távol voltak egymástól, most a legtöbb családnak jóval több alkalma van az együttlétre. Idáig megvolt egyfajta közömbösség a szomszédok, falubeliek iránt, most talán sokkal több a telefonhívás, az érdeklődés, a segítőkészség a másik ember irányában. De a gyülekezeti életben is megláthatjuk ezt a kegyelmi időszakot. Idáig sokak számára kizárólag a templom volt a lelkitér, most pedig otthonaink válhatnak templommá. A programok helyett alkalom van a saját magunkra és szeretteinkre való lelki odafigyelésre. És ki tudja, hogy a járvány elmúltával vajon hányan fognak visszatalálni az Úrhoz. Isten irgalma arra bátorít bennünket, hogy legyünk reménységgel a jövő felől. Mert a krízis helyzet és az ő irgalma után bizonyára el van készítve a megmenekülés útja is. Ahogyan el volt készítve az egyiptomi szabadulás útja, ahogyan megoldásra talált Dávid is élete sok-sok próbájában, és ahogyan nagy csütörtök este is készen volt már az isteni terv, úgy van most is, minden előkészítve Isten gondolataiban. Fontos azonban leszögeznünk, hogy a szabadulást mindig az Úr adja. Ő üzent annak idején, hogy kenjék be az ajtót vérrel, ő hallgatta meg Dávid bűnbánó imádságait, és ő tett pontot az emberi bűn kérdésére is, amikor az Úr Jézust értünk adta a kereszten. Most is, ebben a válsághelyzetben, vagy úgy is mondhatnánk kegyelmi időszakban, Isten készíti a megoldást. Mai üzenetünknek tulajdonképpen ez a lényege. Se több, se kevesebb. Tegyük hát Urunk kezébe a megoldást, mert ha a bűnbocsánatot és az örök életet megszerezte számunkra, akkor bizonyára ezt a mostani próbát is meg tudja és meg is akarja oldani. Addig is figyeljünk rá, kövessük vezetését, és másoknak is hirdessük az ő szeretetét, irgalmát. Övé a dicsőség, most és örökkön örökké. Amen. Csendesítjük le szívünket, és figyeljünk ismét a zenekar szolgálatára. Pintér Béla Húsvér templom című énekét hallassuk meg.
Thank you.
Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy ami számunkra krízis helyzet, az neked nem probléma. Bocsásd meg, ha téged ismerve és hozzád tartozva, mégis elönti a szívünket az aggodalom. Kérünk, segíts, hogy ne a körülményeinkre, hanem a te szeretetedre és sokszor átélt irgalmadra hagyatkozva éljük meg ezt a különleges időszakot. Köszönjük, hogy nagy csütörtökön is megmutattad, mennyire fontosak vagyunk neked. Add, hogy ezt komolyan vegyük, és már most előre hálát tudjunk adni elkészített szabadításodért. Mindazonáltal imádkozunk, Urunk, ezért a teremtett világért. Könyörgünk a járvány sújtotta országokért, és eléd hozzuk azokat a családokat, embereket, akik a maguk bőrén is érzékelik a betegség, a veszélyeztetettség súlyát. De azokért is könyörgünk, Urunk, akik bármilyen módon részt vesznek a járvány elleni védekezésben. Akár egészségügyi, szociális dolgozók, akár lélekmentő vagy másokat segítő szolgálattevők, akár a mindennapi élethez szükséges szolgáltatásokat ellátó személyek, te adj nekik erőt, odaszánást és beléd vetett hitet. De legfőképpen azért imádkozunk, hogy ez a próba hadd hozzon áldást ránk. Hadd kerüljünk közelebb hozzád, és hadd erősödjön meg a hozzád tartozók közössége régiekkel és újakkal egyaránt. Áld meg, Urunk, húsvétre való felkészülésünket, segíts, hogy időt és alkalmakat készítsünk a veled való közösségre és a feltámadás ünneplésére. Könyörgünk gyülekezeteinkért, vezetőinkért, lelkészekért, gyülekezeti szolgálattevőkért, te tarts meg bennünket, hogy majd hálát adva szabadításodért újból együtt dicsőíthessük a te nevedet. Amen. Együtt is imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldásvételre készülve énekeljük a Tégy Uram engem áldássá kezdetű éneket. Most pedig fogadjuk Isten áldását. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.
Kedves hallgatóink! Nagy csütörtöki református istentiszteletet közvetítettünk Tiszanagyfaluból. Igét hirdetett Andrássy Gergely, a gyülekezet lelkipásztora.
Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a Rádió Hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották.